Hétvégén rétes sütöttem, és elég nagy káosz lett a konyhában, de nem volt időm rendet rakni. Ma pedig éppen mosogattam. Amikor arra gondoltam, ha elmosogatok, ki is takarítom a konyhát is, átrendezem. Közben, ahogy mosogattam, láttam, ahogy fő a kukorica. Néztem, hogy gyöngyözik a víz, és hirtelen észrevettem, hogy megint mit csinálok, hogy megint mibe vagyok, hogy kívül akarok rendet rakni, pedig a rendetlenség belül van. És megint arra gondoltam, ha rendet raktam, majd azután megosztom az álmot, amit ma reggelre kaptam. Vagyis ezt is húzni akartam, mint a rétes. De ugye a végtelenségig a rétes sem húzható. Mert elszakad, és hirtelen megértettem, hogy feleddel, amit lélek által kaptam, fontosabb, hogy azt osszam meg, mint a kukorica, hogy egyek valamit. És igazán azáltal lakhatok jól, én is, ha megosztom. És sok ember így van, kapjuk a lehetőségeket az életre, újra és újra, a hívást, de ha visszaélünk Isten kegyelmével, jóságával, és csak halogatunk, húzzuk, mint a rétes, akkor egyszer csak véget szakadhat, és nem lesz több lehetőség. Elhallgat a lélek hangja bennünk. Egyik utása mondta egy videóban, vagyis hallottam, mikor egyszer a méhekről beszélt a méhek kapcsán, hogy a méhek kivetik maguk közül a dolgozók, a munkások, a herét, a heréket. Így van ez a világban is, megértettem az álomból. És Istennél is így van. Aki nem dolgozik, ne is egyék, vagyis ha nem osztom meg, én sem lakhatok jól, és nem kapok több lelki eledelt. És ugye, aki nem gyűjt, az tékozol, vagyis Isten országában az olyannak nincs hely, aki rest. És hát hagytam a konyhát, hogy megosszam az álmot, amit végül is, ha nem is teljeségében, de mostanra érthettem meg, ami egy erős figyelmeztetés, nekem legfőképp. Egyébként elég beszédes álom. Álmomban kerékpáron mentem be a falunkba. Itt gurultam az utcánkba, a házunktól siettem. Lefele. A kormányra egy gyerekülés volt, rögzítve. Gyerek nem volt benne. Olyan volt, mintha otthon hagytam volna, míg gyorsan elszaladok a boltba valamiért, mert hogy tudtam, hogy a boltba sietek. Ahogy sietve haladtam a lejtős úton, ilyen enyhe lejtések vannak benne több is. Észrevettem, hogy a gyerekülés eltakarja kisé az utat, mert magas volt az üléstámlája, és hát nyújtózkodnom kellett, hogy rálássak az útra. És azt vettem észre, több helyütt is, hogy nagy fák fekszenek, ki voltak dőlve az útra, amiket kerülgetnem kellett. Majd már majdnem leértem a falu közepébe, ahol a bolt volt, de a posta előtt, ami már ugye bezárt, egy asszony kerékpárral hirtelen ki akart vágni elém. Pórázon vitte a kutyáját, és a férje ballagott mögötte, leszegett fejjel. És hirtelen fékeztem, és kérdeztem az asszonyt, hogy mit csinál, miért akar elém vágni, és azt mondta, kutyaoltás lesz, és siet, és azt hitte, én is oda megyek, de ő előbb akar odaérni. Mondtam neki, ne siessen annyira, én nem oda megyek. És azt mondta, senki nem kerülheti most el az oltást, mert két ember ellenőrzi, és mindenkit lefognak, ha kell, minden kutya beleszóltva, mert kötelező. Nem csak ezt az egy álmot kaptam, többet is, de azok ugye a homályban vesznek. Viszont az egyik mégis valahogy kiélesedett, legalábbis egy kis rész belőle. Az a kép pedig egy lakótömbben voltam, akkor költöztem be. Épp hogy csak felértem, a lakásba is körülnéztem, többen is voltak ott bent a lakásba, és egyszer csak hangoskodást hallottam az egyik szomszéd lakásból, és az épület előttről is. És az ablakból kitekintve láttam, sokan voltak lent. Gondoltam, kimegyek az épület elé, megnézem, mi van ott. Mi van ott lent. És ahogy leértem, egyből kivettem a kulcsot a zárból, és a kezembe fogtam, hogy ne vesszen el. Tudtam, hogy kintről senki nem mehet be a házba, mert hogy ebbe az épületbe, hogy csak azok mehetnek be, akik ott laknak. Olyan volt kint, mintha piknikeznének az épület előtt. Le voltak terítve a fal tövénél takarók, párnák. Volt, akik már ott feküdtek. Több gyerek ugrándozva játszadozott, de ha jól emlékszem, csak kislányokat láttam. Oda mentem hozzájuk, egyikhez legugoltam, egy takaron gugolt ő is, hogy megnézem, mit csinál, és kekszel kínált. Tudtam, hogy az a keksz citromos. Néztem, megszagoltam, illatos volt, de nem kóstoltam meg. És kérdeztem tőle, hogy ez tényleg citromos? Vagy inkább narancs? Olyan narancs illata van. És láttam a takaron ekkor egy tálcán több citromot is, és egy narancsot. Ő pedig nevetett, azt mondta, fordítva vannak már az ízek. A citrom narancs ízű, a narancs pedig citrom ízű. Ez az álom ennyi volt, és hát ezt kevésbé értem. Az, hogy kerékpárral megyek a lejtős úton a boltba, üres gyereküléssel, mutatja, hogyha nincs velünk a gyermek, vagyis ha nem vagyunk lélek által újjászületve. Ha nem vagyunk Isten gyermekei, akkor rohanunk a lejtőn lefelé. A bolt jelképezi a világot, vagyis megyünk vissza a világba úgy, hogy nem is tudunk róla. Valahányszor, mikor nem lélekben vagyunk, a világot szolgáljuk. Ezért kell lélekben újjászületnünk, hogy lélekben is maradhassunk. Megértettem az álomból, hogyha a gyerek nélkül megyek, megnyerde azok látán, amik a szemem elé jönnek. Ugye láttam a kidőlt fákat, amikben nem sok kellett, hogy elesse. Akik pont azokat jelképezik, akik Isten nélkül vesznek el, vagyis Isten nélkül megrepte mindenki azok látán, amik a világban vannak és lesznek, mert az ember nem tud nem megijedni, aki a maga erejére támaszkodik, végül elveszik. Csak is az ő kegyelme által állhatunk meg a világgal szemben. Aztán jött az asszony, aki pórázon vitte a kutyáját oltásra. Vagyis mutatja az álomkép, hogy aki Isten nélkül van, azt az asszony vezeti, a parázna asszony, a saját elméje, és az emberi elme irányította világot, rendelkezéseket követi az ő kutya lelkületével, hisz milyen a kutya, követi a gazdáját, aki neki enni ad. És a kutya lelkületű beéri a világ jelenellel, és ha kell, megy oltatni, sőt, még első is akar lenni. És a férfi leszegett fejjel követte az asszonyt, azt mutatja, hogy az emberben ott a férfi és az asszony, ahogy Isten megteremtette. De ha az asszony vezeti a kutya lelkületünket, a saját egónk irányít, akkor a férfi, aki bennünk él, akinek Isten teremtett, nem tud más tenni, mint követi az asszony. És az asszony viszi a férfit a kárhozatra, vagyis a lélek a testben rekedve, a testtel együtt veszik el. És ugye azt mutatja, hogy aki kutya természetű, azok közül senki nem kerülheti el azt, ami jönni fog az emberiségre, mert ellenőrizni fogják, hogy mindenki be legyen oltva, minden kutya be legyen oltva, mert hogy kötelező lesz a kutyák számára. Mivel a kutya lelkületű embereket a parázna asszony porázon vezeti, nincs, ahogy elkerülhetnék azt, ami következni fog, így lesz kötelező. Ezért fontos, hogy hazamenjünk, mielőbb Krisztus lábai elé rodjunk, vegyük észre, hogy üres a gyerekülés, forduljunk Istenhez, mert még itt vagyunk testben, még ma van lehetőség a lábai elé rogyni és kérni, hogy vizsgálja meg a szívünket, mutassa meg vétkeinket, hogy azokat megbánva és ha kell, nyíltan megvalva, ott is hagyhassuk a kereszt alatt, mert hatalmas a megtévesztés, minden más már, mint aminek látszik. Az édes narancs savanyú, a savanyú citrom íze pedig édes, vagyis az aberált dolgok lesznek helyesek, követendők, ami régen érték volt, megvetendő, megfordult a világ. Ezt mutatja, hogy az ízek megfordultak, de aki Istent követi, meg ne rettenjen. Mert itt is csalóka, a látszat. A látszólag a rosszat, a nehezet választjuk, az ő útját választjuk. De a keserű végül édes lesz. Merjünk az ő útjára lépni.
Az az érdekes ebben a bizonságban, hogy mielőtt meghallgattam volna, kaptam egy címet, miről beszéljek. És ez a cím nem más, mint az, hogy boszorkánykonyha. Boszorkánykonyha. Tudtam, hogy erről kell beszéljek, a boszorkánykonyháról. És megláttam egy kedves utitársam, YouTube-on Lélek Magocskák, feltett egy újabb felvételt, egy újabb bizonságot. És amikor kezdtem hallgatni, hát nyilván meglepődtem, pedig nem kéne meglepődjek már, mert ilyen a mindenható Isten. Dicsőséges, hatalmas, semmi sem véletlen. Az sem véletlen, hogy kapom azt a címet, hogy boszorkánykonyha, és rá egy néhány percre hallgatom azt a felvételt, azt a bizonságot, ami hát valamelyest arról szól. A boszorkánykonyháról, amit mi építettünk magunknak, és nem csak az eledelle, mint ahogy mondja a kedves Edith, hogy a fizikai, testi eledelért elhalasztotta a lelki eledelt, mint ahogy sokszor én is. Tehát amikor az ember meglátja, bent meglátja, tehát belátja az ő bűnét, az ő tévelgését, akkor tudni kell, hogy az nem csak róla szól, nem csak rólam szól, mindannyiunkról szól. És a legeslegdurább az egészben az, hogy az ember hajlamos azt gondolni, hogy jaj, ezek a világi emberek, dehogy is. Itt, amiről beszél Edith, amit kapott a mindenható Istentől, ez nem a világi embereknek szól. Persze, boldog az az ember, aki, mondjam azt, hogy világi, még nem fordult Istenhez, de ezt már érti. Mert hogyha valaki ezt érti, ezt az álmot és annak a jelentését, azt az embert Isten vonza, próbálja megszólítani, próbálja felébreszteni a halálos álmából. Tehát világi emberek is megérthetik ezt, akiket vonz az Atya, ahogy írja a Biblia. Akik lehet, hogy ma világi emberek, és lehet, hogy holnap reggel már gyermekek. Gyermekek megkapják az elhívást Istentől, és érzik, hogy el kell azt fogadniuk, mert arra felé van az élet, ahol hallják a hívást. Tehát az a fogalom jön a fejemben, hogy boszorkánykonyha is, utána következik az a bizonság, amihez szerintem nincs amit hozzáfűzni. Akinek szüksége van rá, hallgassa vissza, akár többször is ezt a YouTube-on, Lélek Magocskák csatornán ezt a bizonságot, hogy értse meg a lényeget, valahogy kapja el a lényeget, mert nagyon fontos lenne, drága embertársak. Miért? Azért, mert a kutyák be lesznek oltva, és azok a kutyák az álomban azok nem Doberman kutyák, meg Bernáthegyi kutyák, hanem emberek, kutya természetű emberek, kutya lelkületű emberek, akik, hát nagyon sokat beszéltem erről, állóképek, állatok, ugye. Az állatok emberi jellemeket képviselnek. Amíg az ember a világban van, elhiszi azt a megtévesztést, ami ugye az agyunkba bekerül, hogy jaj, a kutya a hűségnek a jelképe. De hogy is emberek, ez hazugság, őrültség, hogy a kutya a hűség jelképe. Persze, Isten még azt is meg tudja mutatni egy kutya által, hogy egy kutya hűségesebb tud lenni, mint az ember. Viszont tudjuk jól, hogy a kutya miért hűséges. Azért hűséges, hogy kapjon valamit, kapjon eledelt a gazdájától. Tehát ő az ételért hűséges. És hogyha valahol nem kap ételt, akkor tovább áll oda, ahol ételt fog ő kapni magának. De hogyha megnézzük a kutyákat, hogy hogyan viselkednek egymás között, tehát hallottál olyan, hogy kutya házasság például, vagy hogy a bakkutya haláláig ragaszkodott az ő párjához, és rásermített egy másik szukára. Ilyet ugye nem hallottunk. Sőt, a szuka is, neki mindegy, ki van ottan hátul, melyik van ottan hátul. Szinte mindegy. Egészen pontosan, amikor tüzel, akkor beereszti akármelyik magot, akármelyik bakkot odaengedi az ő farához. Ilyen a kutya. Tehát a kutya persze a parázna embernek, hogyha parázna vagyok, testi vagyok, akkor igen, hozzám képes még a kutya is hűséges, persze. Mert legalább a kutya az eledelért, a fizikai táplálékért hűséges az ő gazdájához. De mint természet, ugye, ahogy azt láthatjuk a kutyák világában, tehát épp az ellenkezőjét testesíti meg a kutya, a hűtlenséget, a paráznaságot. A kutya nem hűséges. A kutya asszonyhoz nem hűséges a kutya. Vagy a kutya férfihoz, ugye, a szuka nem hűséges. Neki mindegy. Az erősebb, van egy ilyen, nem fogom kimondani, mert sajnos olyan sok kemény szót használtam eddig is, hogy nekem is fáj. Már nem akarom kimondani ezeket a szavakat. De még a szólás mondásban is benne van, drága embertársak, hogy mi történik az erősebb kutyákkal. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a kutya a hűség megtestesítője, az az ember még a hűséget nem ismerte meg. Nem kívánta megismerni a hűséget a mindenható Istentől, hogy mi az, hogy hűség. Mit jelent az, amikor a lány hűséges a fiúhoz, az udvarlóhoz, a menyasszony hűséges a vőlegényhez, epekedik utána, és nem is vágyik senki másra, mert tudja, hogy az a tökéletes vőlegény. Hiába udvarolnak neki balról is, jobbról is, különnél különb hercegek és ifjak, ugye, egyszerűen nem is tud rá nézni, rájuk nézni, mert ő hűséges. És régebb ez még divat volt, drága embertársak. Régebb ez benne volt az emberek szívében, a gyermekek szívében, hogyha már bejött egy vőlegény a képbe, akkor róla álmodoztak, és egyszerűen nem tudtak másra gondolni. Persze, hogyha a házasság rosszul sült el, akkor még megtörtént, hogy még másra is gondoltak. De amikor ugye az élet nehéz volt, akkor arra az is ki volt zárva, mert a nehézség kizártanak a lehetőségét, hogy hűtlenkedjenek egymáshoz. És előszeretettel hozom fel a kedves barátomnak, a nagymamájának a történetét, aki 102 évesen boldogult meg, akinek a férje 3 éven keresztül orosz fogságban volt, és amikor hazajött, úgy várta az asszony őt, mintha csak tegnap ment volna el. És amikor hallom ezt a történetet, úgy mindig elérzékenyülök. Miért? Azért, mert arra kell gondoljak, hogy én milyen voltam, és velem milyenek voltak, ugye. Hát én milyen voltam, ugye, a lányokkal, akiket ugye paráznává tettem, vagy akik engemet paráznává tettek. Tehát hűtlenség semmi, sőt divat volt a paráznaság, a hűtlenség. Tehát hűség nem volt, akarom mondani. És hát drágám, unatkoztam, egyszerűen magányosnak éreztem magamat az elmúlt 2 napban, és ezért másképp nagyon szeretlek téged. De ezt szerintem nem kell erről beszélni, tényleg. Borzalmas, drága emberek. Ez ilyen az én, az ego, a felfúvalkodott, istentelen ember, ilyen. Régebb, mint mondtam, az a nő 3 éven keresztül úgy várta a férjét, mintha csak tegnap ment volna el, és hazajött, és kezdték az életet előről, vettek 2 lovat, és folytatták az ő életüket. Életükben kettő alkalommal közösültek egymással, és nem tudta az a nő, kérdezte az unokájától, hogy te Isti, ez mi az? Mert látta a televízióban, hogy valami történik. Mit keres egynek a nyelve a másnak a szájába? Jaj, nagymama, hát ez a szerelem. Szerelem. Nem értette. A gyermek, a gyermetek szívű nagymama nem értette azt, hogy ez szerelem. Egynek a nyelve a másnak a szájában. Jaj, nagy, te ez nem értesz. Én is azt mondtam volna, nem csak a barátom. Én is ezt mondtam volna. Te ez nem értesz. Én a nagyapáddal két alkalommal szerelmeskedtem, közösültem, és mind a kettőből gyermek lett, az Úristen megáldott minket. Ezt fel nem foghatta a modern ember, ugye, aki a szerelmet az amerikai filmekben keresi. És ez a nő, ezt már többször elmondtam, ezt a történetet, egyik kedvenc, egyik legmeghatározóbb történet, amit valaha hallottam, drága embertársak. Isten volt olyan kegyelmes, hogy én hallhattam, ezzel a nővel nem találkoztam. Találkoztam a másik barátomnak a nagymamájával, aki szintén megboldogult, aki az angyalokat látta, angyalok jöttek érte, amikor ő ment a mennybe szó szerint. Vele volt alkalmam megismerkedni, úgymond, hát ismertem, találkoztam vele, tündökölt az arca, ezt el tudom mondani. Akiről mostanig beszéltem, az, aki 102 évesen boldogult meg, őt nem ismerhettem, csak a barátom szavai által. De ott volt hűség. És hangsúlyozom, drága embertársak, hogy még az is elbukott világ volt. Ők is elbukott világban éltek, háborúban voltak, szegénységben, a testnek kellett gyötrődnie a bűn miatt, de mégis 102 évet élt itt a földön, és tündökölt ő is, és ragyogott. Nem akarták, hogy meghalljon a nagymama, mert ő volt a család világossága, egy alkalommal meghalt, és gyorsan felrázták őt, hogy ne hagyja ott őket, mert tudta, mindenki belőle élte. Mert Isten neki adott jó bőséggel, adta neki a lelket, adta neki az életed, drága embertársak. És amikor meghalt, és már ment volna haza, teste meghalt volna, ment volna haza, akkor gyorsan felrázták a nagyit, hogy ne hagyja ott őket, mert mi lesz velük nélküle. Hát igazuk volt, mi lesz velük nélküle, mert benne volt világosság, Istennek a lelke ott volt benne. És mindez szex nélkül, drága embertársak. De ez számunkra felfoghatatlan, nyilván. Szóval ez volt a hűség régebb, a hűség ma milyen kár arról beszélni, drága embertársak, kár arról beszélni. És mivel, tehát miért nehéz? Emlékeztek, mondtam azt, hogy az idők folyamán, az elmúlt több ezer évben, de főképp ugye az ipari forradalom, amit ugye úgy nevezünk, hogy hú, fraternité, liberté, meg mit tudom én mi, ugye francia forradalom, tehát hogy testvériség sugárút, ugye széles út sugárút, testvériség sugárút, szabadság meg szabadosság, ugye nagy hazugság. Az ipari forradalom, aminek következtében minden megváltozott, és beszéltem arról, hogy az elmúlt néhány száz évben így rohamosan csökkent, tehát úgy próbál meg elképzelni, hogy az Úristen gyűjti a lelkeket a mennyekországába, akik ténylegesen örökölni fogják az országot, soha nem halnak meg, nincs ahogy meghaljanak, mert Isten megtisztítja őket teljes mértékben. Tehát ő már több ezer évet gyűjti a polgárokat, és ott persze ott a kezdődött, most ugye képletesen a Bibliában nyilván lehettek máshol is ilyen gyermekek, Ábrahám meg ugye a fia és az unokája, Izsák, Jákob és társai, és ugye a próféták, és Ábrahám előtt ugye az Énok, meg a Metusséla, ugye, tehát Matuzsálem, meg társai, tehát mindig is gyűjtötte Isten a lelkeket a mennyek országába. És gyűltek is Szaporán, mert akkor gyűlhettek, az elején az emberek még nem voltak annyira elbukva. De ne felejtsük azt el, hogy még néhány évtizede volt lehetőség úgy látni az életet, mint ahogy az volt több ezer éve. Tehát több ezer éven keresztül az élet nem változott, és Isten nem engedte az ipari forradalmat, mert tudta, hogy meg fogja ölni az emberek lelkét az ipari forradalom. És ezért nem engedte, hogy legyen, de hirtelen ugye a francia ipari forradalom után a technológia, a tudás, a tudomány meg minden megsokasodott, és az emberek még jobban belezuhantak a testbe, a káprázatba. Ez azt jelenti, hogy hogy a megmentettek száma folyamatosan csökken, csökken és csökken és csökken. Tehát, hogyha ezelőtt, mondjam azt, 50 éve egy 1000 fős falu közösségből az Úristen meg tudott menteni, mondjam azt, 100 lelket, tehát 1000-ből 100, ugye egy tízet, mint ugye a 10 leprásból egy megmenekült. 10 meggyógyult, de csak egy menekült meg. Egy. Hangsúlyozom, drága embertársak, főképp, akik kaptatok csodát Istentől, senki ne bízza el magát, mert a 10 leprás kapott csodát, mind a 10 a leprából meggyógyult, de csak egy menekült meg, egy lélek a 10 lélek közül. 9 visszament a leprába, a bűnbe, a felfúvalkodottságba, az istentelenségbe. Csak egy ment oda Istenhez, hogy Isten őt átformálja az ő lelkét is, senki ne fúvalkodjon fel. Tehát, hogyha 50 évvel ezelőtt egy 1000 fős falu közösségből megmenekült 100 ember, az egy tízet, akkor most úgy mondanám, és lehet, hogy túlzás nélkül mondom ezt, egy 1000 fős falu közösségből talán megmenekül 2 vagy 5, vagy valami ilyesmi. Csak hogy érezzük, hogy milyen rohamosan, hogy az emberek el vannak szakítva a földtől is, ugye, az elbukott természettől el vannak szakítva, a képernyők által vannak ugye idomítva, programozva, egyre-egyre kisebb a lehetőség arra, hogy valaki megmeneküljön, mert maga a technológia az Istenné lesz az emberek számára. A technológia fogja jelenteni a megmenekülést, az emberek már most abban bíznak. És valaki azt hiszi, azt gondolná, hogy ja, hát a Bibliában ezt hol írja? Persze, hogy írja, csak nem úgy írja, hogy nem ilyen szavakkal, hogy technológia, meg Android, meg mobiltelefon, nem így fogalmazza, hanem azt mondja, hogy fenevad, a fenevad képe, a fenevad képernyője, meg a fenevad szája, az a média, többször beszéltünk erről, és megkértem szépen mindenkit, hogy ossza meg, aki megérteti, aki ezt nem érti, meg nem fogja fel az agyával, a szívével, az ne ossza meg, mert meg fognak támadni ezen szavak miatt, és nem fogod tudni magadat megvédeni, ha nincsen benned megértés lélek által. De hogyha van benned megértés, megkaptad a mennyből, Istentől személyesen a megértést, oszd meg, ezt amúgy is akartam mondani, mert megint megfigyeltem, hogy rákerestem a Google-be, vagyis nem csak a Google-be, hanem más keresőmotorokon is, egyszerűen ki van véve a kiáltó szó. A YouTube-ot behozza, a Facebook-ot behozza, viszont a kiáltószó.hu egyszerűen kiesett, egyszerűen nem, a keresőmotorok nem találják meg, és többször találkoztam olyannal is, hogy a YouTube sem ajánlja, olyan van, hogy a saját csatornámon keresek, és nem találom, nem hozza elő azt a találatot. Úgyhogy tényleg most már teljes mértékben azokra van bízva, hogy ezek a gondolatok mennyire terjednek, akik megérthetik, mert megkapják ajándékban megértést. Szóval ott tartunk, hogy nagyon kevesen menekülnek, meg rohamosan csökken, mert az emberek el vannak szakítva a technikával, a technika eszközeivel, bele vannak zuhanva a testbe, és sokan lesznek ugye depressziósak, sokan lesznek öngyilkosak. Sokan azt hiszik, hogy véget ér minden a test halálával, de ez a hazugság. Hogyha az ember tudná, hogy a test halálával nem ér véget az ő élete, senki nem merne öngyilkos lenni, mert mindenki tudná, hogy amit ő összecsomagolt, azt magával viszi a túlvilágra. Térjünk vissza a kutyához, a kutya lelkülethez. Azt mondja Isten arra figyelmeztet, hogy a kutya lelkületűek, a kutyák be lesznek oltva, és nem lesz mentség. Mostanig volt kibúvó, de aki nem ismeri meg az igazság lelkét, nem fog találni kibúvót mostantól. Vagy erőszakkal, vagy pedig meg lesz győzve ő, mondjam azt, meg lesz győzve pszichikai eszközökkel, a média eszközeivel, meg lesz győzve arról, hogy fontos felvenni az oltást. De persze az oltás már azelőtt történik, mert az oltás mindig először szellemileg történik, mint ahogy most is. Először szellemileg lettek, agyilag lettek az emberek beoltva, felkészítve arra, hogy higgyék el, amit mond a média, a fenevad képe, és vesztenek el, és nagyon sokan elvesztek. És ha valaki nem veszett el, mert Isten kegyelmes volt hozzá, és nem engedte, hogy mit tudom, egy oltás, egy rossz döntés miatt, vagy két rossz döntés miatt elveszítse az életét, ne mondja azt, ne fúvalkodjon fel, ne mondja azt, hogy jaj, hát én is belettem oltva, hogy nem haltam meg, ne ezt mond, hanem mond azt, hogy hála a mindenható Istennek, hogy én nem haltam meg, nekem még van lehetőségem, mert sokan elvesztek, és örökre elveszették a lehetőséget az életre, sokan ugye, akik hittek a fenevad képének, hittek a médiának, és nem volt Istenük, és Isten nem beszélt hozzuk, hogy neki hihessenek. És akkor hát térjünk át a boszorkánykonyhára, hogy megértsük, hogy mi az, hogy boszorkánykonyha. Hangsúlyozom, ezt nem a Wikipedia szerint mondom, hanem úgy mondom, hogy én is kaptam. Elmondom nektek azt, hogy hát igen, ritkán szoktam én magamnak főzni, vagy bármilyen ételt készíteni, egyszerűen próbálok táplálkozni, hogyha adnak egy tányérlevest, az úgy jó, köszönöm szépen, vagy ételt, van olyan, hogy a családom ugye meghív és megkínálnak, és örömmel elfogadom, nincs azzal semmi gond. Viszont azt teszem, ami éppen van, amit ugye megkaphatok Isten kegyelméből, és jó vagyok, köszönöm szépen. Viszont most megint ugye hát hoztak paddizsán, meg volt sütve, parázs fölött, meg minden, tehát az nagyon finom. És akkor megkészítettem, régen szerettem főzni, és kocsvasztani, szerettem sütni is, tehát mondjam azt, hogy modern szóval élve, hogy értettem a gasztronómiához, szerettem is valamelyest. És most is megcsinálom, de amikor láthatom azt, hogy mennyi időt vesz fel, mennyi időt vesz el tőlem, hogy én valamit megcsináljak magamnak, amiből ugye végül csak tudjuk jó, hogy mi lesz, akkor úgy letöbbenek azon, hogy ez nem valami jó ötlet, ez nem valami jó ötlet. És persze ilyenkor Istennek a lelke úgy jelzi is, hogy igen, te ezt jól érzed, jól gondolod, mert ez nem így volt kezdetben. Régebb nem volt gasztronómia, nem kellett semmiféle gasztronómia, mert ezerféle gyümölcs volt. Hogyha az emberek ettek is, élvezték az ízeket, a gyümölcs ízeket, ugye, a gyümölcs ízét, és az ugye, az is ajándék volt számukra. Nem annyira a táplálékét, mert nem kellett őket táplálni. Erről is sokszor bizonságot tettünk, hogy aki lélekben van, Istennek a lelket tudja táplálni. Tehát, hogyha olyan szituációba kerülne valaki, Istennek a gyermeke, hogy nem ehet semmit egy fél éven keresztül, ha Isten azt akarja, hogy megmaradjon, akkor sem fog elveszni. Erről többször bizonságot tettünk, hogy többünket elhívott a mindenható arra, hogy bőjtőjünk, és nem lett semmi, kaja nélkül, minden nélkül, nem lett semmi, ugyanúgy táplált ő minket, mint korábban. Picit elgondolkodtam azon, hogy mi ez a főzés, ez a főzicskérés, mi ez az őrült ízesítés, mi az, hogy a kaja bálványozása, mert ugye történik, ugye ezt úgy is hívják, hogy fétis, ugye, vagy olyan is van, hogy ételpornó, tehát vannak ilyen oldalak, tehát szó szerint ilyen intenzíven, brutálisan meg van támadva az embernek minden fizikai érzéke, hogy azáltal ugye elszakítsa még jobban a világ őt a lelki érzékeléstől, attól az érzékeléstől, amelyen keresztül megmenekülhetne az ő lelke. Tehát annyira intenzíven ízfokozók, hangulatfokozók, ahogy az álomban is kapta Edith, ugye a citrom narancs ízű volt, a narancs meg citrom ízű volt, erre most már van lehetőség. A chipsnek nincsen semmi köze a sajthoz, csak annyi, hogy a tudósok kicsillabizálták, hogy milyen enzimek felelősek azért a sajtos aromáért, a vajas aromáért, mert nincsen semmilyen köze sem a sajthoz, sem a vajhoz. Tehát ilyeneket lehet csinálni, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon intenzíven manipulálva van az ember ötérzéki valósága. Tehát hangsúlyoztam sokszor, erről beszélünk folyamatosan, hogy az ember, az emberi lélek a testen keresztül van rabulejtve. Az ötérzéki valóságon keresztül van rabulejtve teljes mértékben, és el van zsibbasztva. Tehát ezért van az, hogy az embernek már nincs lélek ismerete, lelki ismerete, nem hallja Istent. Ezért mondja Jézus, hogy fontos újjászületni, mert aki nincs újjászületve, az nem hallhatja Istent, mert el van varázsolva az ötérzéki valósággal, a látvány hangulatfokozókkal, a füstölöketőkkel, a parfümökkel, az illatosítókkal, a látvánnyal, a fényekkel, a technikával az ember el van zsibbasztva, és sajnos annyira le van butítva az ember, hogy már ugye a modern spiritualitásban ezt úgymond összefüggésbe hozzák a lélekkel is, hogy igazából azért van szükség erre, hogy a lélek jól érezze magát, emberek, ez őrültség. Ez akkor ez a sátánnak a legnagyobb hazugsága. Miért? az én, mert Istennek a gyermekei bizonságot tettek folyamatosan arról, hogy ők úgy szabadságban, mint rabságban, úgy jó lakásban, mint éhezésben boldogok, úgy gazdagságban, mint szegénységben boldogok, ugye? Tehát Isten lerombolja ezt a hatalmas hazugságot, ez a sátának a megtévesztése, hogy a lelkünkhöz kell az indiai füstölöktető, meg nem tudom én milyen gyertya, meg hangulatvilágítás emberek, ez teljes testiség, amire rá van húzva a spiritualitás máz, ami megtéveszti az embereket. És igen, tehát a boszorkány konyha az nem csupán a gasztronómia, úgymond, ahol már mindent össze-vissza keverünk, meg kacsvasztunk, már minden benne van, már nem iszer formában készítünk tortákat, süteményeket, meg minden, mert már egyszerűen nem bírunk magunkkal, tehát akarjuk fokozni az ötérzéki valóságnak a mennyországát, de már nem tudjuk tovább, és így jön a perverzió, a torzulás, a deviancia, amikor a citrom narancs ízű és a narancs citrom ízű, tehát a Biblia írja a jót rossznak, mondjuk a rosszat pedig jónak, tehát teljesen az embernek az értékítélete eltorzul, úgyhogy hogy hozzászokik. Tehát a megtévesztésben az egyik kulcsfontosságú tényező nyilván a fokozatosság, erről is többször beszéltünk. A fokozatosság, tehát a hatalmas hazugság nem úgy van bedagolva, nem úgy jött a vakcina Gyergyó Szent Miklósra, hogy holnaptól mindenki be fogja magát oltani kötelező módon evel a vakcinával, amit senki nem ismer. Nem így történt, hanem fokozatos, pontosan, mint a paráznaság, mint az ártatlanság elvesztése, ugye van az előjáték. Az előjáték az ugye az amerikai médián keresztül terjedt, tehát a New Yorkból ugye megnyomták az Entert, és elment a világ minden pontjára. És így történt ugye a bemelegítés, az előjáték, így lettek az emberek felkészítve a mérgezésre. És ez meg kellett történjen, és Isten megengedte, drága embertársak. Miért? Azért, mert elmondhattam azt, hogy Isten nem akar zombikat tenyészteni a Földön. Biorobotokat, kutya lelkületű embereket nem akar tenyészteni, ennek nincs semmi értelme. És Isten senkit nem fog sajnálni. Ez is le van írva a Bibliába. Az ég adta világon senkit nem fog sajnálni a mindenható Isten. Miért? Azért, mert neked is, hogyha az autód megrohad az udvaron, és abban annak már nem lesz egyetlen jó porcikája sem, csak rozsda és moly lesz, és bűz lesz az autód, ugye? A férgek meg a tyúkok beköltenek oda, akkor, hogyha valaki ellopja az autót, hogy elviszi, hogy mit tudom, hogy leöröltesse, vagy mit tudom én, elégesse, akkor még örülni fogsz te annak, de azt mondod, hogy fú, de jó, hogy elvitte, de jó, hogy ellopta. Hát amúgy is meg akartam szabadulni tőle, mert nem volt benne semmi érték. Ezért fogalmaz olyan durván a próféta által Istennek a lelke, hogy ahogy örültem nektek, ahogy örültem annak, hogy végre megbékéltünk egymással, úgy fogok örülni annak is, amikor elvesztek. Mert amikor az embernek a lelke teljesen kialszik, abban már nincsen semmi menthető, az olyan, mint az a rozsdafészek az udvaron, ami már nem jó semmire, foglalja a helyet, rontja a látványt, rombolja az esztétikát és mindent. Az ember nem sajnálja. Ez olyan, hogyha valaki az éjszaka leple alatt oda menne, tényleg ilyen külső, tehát ilyen udvaron ilyen pottyantós falhudid van, és ellopja annak a tartalmát. Te nem fogod őt feljelenteni, hogy ellopta, kirabolt téged, ellopta mindent, ami bele volt pottyantva a budiba. Örülni fogsz, és küldesz neki mit több egy ilyen hálalevet, hogy köszönöm szépen, hogy elloptad. Lopd el máskor is. Na így fog járni az ember is, drága embertársak. A modern ember, amely teljesen el van torzítva a lelke már, a média által, a hazug vallások által, az asszony, a parázna asszony által, mert Jézus jelenések könyvében a mai vallásokat úgy hívja, hogy babiloni parázna, a parázna asszony a fenevad hátán, ugye, a rendszernek a hátán van, a rendszer tartja a parázna asszonyt, de azt mondja Isten, hogy le fogja vetni a hátáról, leveti a hátáról. És ez meg is történt olyan szempontból, Covid időszak alatt ugye ítélet alatt volt az egész egyház, az összes hazug vallás, ugyanúgy fel kell tegyék a maszkot, el kell takarják az arcukat, mint mindenki más, a pápától elkezdve egészen az amerikai elnökig. és minden híres és neves emberik el kellett takarják az arcukat, mert az ő arcuk már nem tükrözte Isten dicsőségét. Isten adta azt, hogy eltakarják az arcukat, hogyha már a zombi üzemmódot, a hazug képmutató vallásokat választották az emberek, akkor takarják el az arcukat, és ezt adta mindenható Isten az elmúlt években. Ez történt. Térjünk vissza a kutya jellemre. Értsük meg a kutya jellemet. A kutya lelkület, amikor Isten adja a jót, azért adja, Isten nem szívességet kér tőled, és tőlünk, hogy megosszuk a bizonságainkat, mert ő, hogyha valakit meg akar menteni, őt meg fogja menteni mindenki, veled vagy nélküled, hanem minket. Emlékeztek, amikor mondtam azt, hogy mint gyöngy, értékes gyöngy, drága köveket így felfűz egy ilyen füzérre. Tehát a bizonságaink által, amit kapunk tőle, Istentől, azáltal ment meg minket, tehát mint egy füzért, ugye így felfűz Isten az ő lelkére. Az ő lelke keresztül megy rajtunk a bizonságaink által, amit kapunk a kijelentések által, a megértések által, a bizonságok által, amit kapunk. Amikor kapjuk Istentől, akkor ugye bejön, belénk hatol ugye, a szívünkbe az igazság, az igaz szó. És amikor megosztjuk, tovább adjuk azt embertársainknak, akkor keresztül megy rajtunk, és biztonságban vagyunk, mert fel vagyunk fűzve arra a láthatatlan szára, amit úgy hív ugye a Biblia, hogy Szent Lélek, de aki úgy gondolja, hogy neki nem kell bizonságot tenni, mert ő még nem tud beszélni, vagy ő nem kapott eleget, na ezzel nem fog megtörténni. Tehát a bizonságot Isten értünk adja, a bizonságunk által fogunk megmenekülni. Te a te bizonságot által fogsz megmenekülni, nem az én bizonságom által. Az én bizonságom arra van csupán, hogy aki azt hallja, kapjon elhívást, kapja meg az elhívást, tudja meg, hogy van ilyen lehetőség, ez a bizonság. De ahhoz, hogy egy ember megmeneküljön, egy lélek megmeneküljön, szükséges, hogy keresztül engedje magán az élet vizét, és aki ezt nem teszi, az ugye kutya lelkületben van. Miért? Azért, mert Istentől kapja a jót, az igazi eledelt, az igazi táplálékot, és mégis azt a táplálékot osztja meg, ami megöl. Na ezt teszik nagyon sokan, és ezért nem merek facebookozni, mert félek, hogy valakinek, valami ismerősnek, vagy egy kedves barátomnak a facebookja elém kerül, és meglátom, hogy miket osztogat meg, ahhoz képest, hogy mit kapott ő Istentől, akkor annyira meg fogok szomorodni, hogy lehet, hogy nekem sem lesz kedvem beszélni. Inkább nem facebookozok, és nem a személyes facebookomat nem használom, hogy nehogy meglássam, hogy olyan emberek, akik hatalmas ajándékot, kijelentéseket kaptak Istentől, miket osztogatnak meg, félek, valósággal rettegek facebookozni a Facebooktól. És persze fájdalmas, mert bennem is, én is meg vagyok kísértve a kutya lelkület által. A kutya lelkület ott van mindenkiben, hisz egész életünkben kutyák voltunk ilyen értelemben. A testiekért éltünk, a földiekért éltünk, a testi élvezetekért. És hogyan van megkísértve az Istennek a gyermeke a kutya lelkület által? Úgyhogy kapja az igazi értékes eledelt, a mindennapi kenyeret fentről, lélek által. És örömében elmegy, és az örömöt, amit lélekben adott neki Isten, testiekben folytatja tovább, testben viszi tovább. Ismerős, tehát volt már úgy, hogy te kaptál egy hatalmas ajándékot Istentől, hatalmas örömöt, és örömödben elmentél, és azt az örömöt belevittél a testibe, a lelki örömöt testi örömmel folytatta tovább, testi örömbe öltett bele, így már jártál le. Na ez a kutya lelkület. Sajnos én jártam így, sokszor jártam így, és igen, most is meg vagyok kísérve azzal, hogy örömömben, amikor meg vagyok telve lelki örömmel, ahelyett, hogy ezt a lelki örömmet én továbbadjam az élő Istennek a jelenlétéből, hogy annak legyen erője, ereje, aromája, íze, ahelyett én visszamegyek és beleöntöm a testiekbe. Pontosan, ahogy Edith elmondta, én is sokszor csináltam azt, hogy kaptam a lelki örömet, és beleöltem a testiekbe. Örömömben elkezdtem a testemet kényeztetni, ahelyett, hogy a lelkiekkel törődtem volna, a lelkire figyeltem volna, hogy Isten még inkább megelevenítsen engemet, felkészítsen arra, hogy bármikor tudja mit hagyni ezt a földet, legyek szabad lélek, ugye? Na ez a kutya lelkület. Ezt mutatta meg Isten, amikor ugye ment az ő járművével, az ő életével, a biciklivel. Rajta volt a gyermekülés, de gyermek nem volt. Tehát már a jármű irányította őt, a bicikli vitte őt, a gyermek, a lélek már hiányzott, már nem volt rajta az ülésen. És úgy kellett már találkozon avval a jelenséggel, hogy újból kezdődik az oltakozás, az embereket kezdik oltani, és törvénnyel fogják kényszeríteni. Még ezt is Isten adja, drága emberek. Tudom, hogy kemény kijelentés ez, de még ezt is Isten adja, mert elmondtam, hogy miért. Azért, mert Isten nem akar zombikat tenyészteni, biorobotokat nem akar tenyészteni a Földön. Ő adja, ő engedi meg, hogy az ucsú, a kankoly elvesszen, lélegeztetőgépen, vagy bármilyen módon, mert úgy is már ugye hallott, tehát a lelkét engedte teljesen kialudni. Pedig azt mondja Isten, hogy ő a pislákoló lámpa belet nem oltja ki. De hogyha valakiben van egy picike menthető, akkor Isten mindent megtesz annak érdekében, hogy azt a lángot ő fellobbantsa, hogy az a lélek ne aludjon ki, ne menjen, ne torzuljon el teljes mértékbe. A megrepett nátszálat nem töri el, ezt mondja a próféta. Viszont amikor az emberben már nincsen semmi menthető, nincsen élő lélek, gyermeki lélek, akkor Isten hagyni fogja elveszni, mert az olyan, mint az autó, amelyet a rozsdas, a penész, a moly megette, és a macskák, meg a patkányok telepisilték, olyan az ember lélek nélkül, és azon már nincsen sajnálnivaló. Nem mondhatom azt, hogy Isten a feltétel nélkül szeretet és sajnálja. Nincs, amit sajnáljon. Amikor az ember már csak test, akkor nincs, amit sajnálni benne. Amikor Amerikában kivégzik a sorozatgyilkosokat, akik meg sem bánták a bűneiket, hanem avval a lelkülettel, az eltorzult lelkülettel lelkületben maradnak, nincsen bennük sem megbánás, sem semmi. Őket senki nem sajnálja. Miért? Azért, mert nincsen bennük már sajnálnivaló. Már teljesen ki van égve belőle az élet, és akkor marad ugye a torz lélek, amely, amikor a test meghal, össze van ragadva a testtel, tehát földhöz ragadt ugye a lélek, és addig szenved, addig gyötődik, amíg fogalmam sincs, mi történik vele. Ezt nem tudom én felfogni. De többször beszéltem és figyelmeztetem folyamatosan kedves hallgatókat arra, hogy nincs halál. Nagyon sok ember, nagyon sok lélek bele lesz ragadva a testbe. Azért adja Isten a bizonságot, hogy az átmosson, de hogyha nem osztom meg a bizonságot, nem tud átmosni engemet. És látom azt, hogy emberek, akik nem tesznek bizonságot, nem azt teszik, amit Isten mond, zuhannak vissza a testbe, és már a testnek akarnak kedvezni. És azzal arról kell beszélni, hogy hogyan ne bűnözzünk, hogyan ne kövessünk el bűnt, mert az ember már meg van kísértve, már kívánja, hogy teljesítse a test kívánságát, és zuhan vissza a testbe, ahonnét Isten próbálta megmenteni őt. Őrültség, drága embertársak, fáj a lelkem. Ez az a kutya lelkület, amivel meg van kísértve az ember, amikor kapja a jót, kapja a lelki eledet, és mégis testit ad tovább, testit. És tényleg borzalmas és fájdalmas miért látni? Miért? Azért, mert magamat látom, azt látom, hogy én is mit tettem nagyon sokszor, nagyon sokáig. Így tékozol az ember, hogy kapja a mennyei táplálékot, a mennyei örömöt, és azt ő beleöli a hazug, hiába való örömökbe, a testi örömökbe, és azt mutatja meg embertársainak, azt osztja meg embertársainak, embertársaival, és végül az lesz az ő végzete is. Mert Isten nem ad több lelki táplálékot, ahogy mondta Edith is. Aki nem dolgozik, ne is egyék, ugye? Ez szintén lelkiekre értendő. Elsősorban még a testiek is a lelkiekre mutatnak rá. A testi szabályok, a testi törvények, mert igen, a társadalomban az van, hogyha valaki nem dolgozik, akkor attól az embert ugye sajnálják az ételt. Mert azt mondják, hogy haszontalan, te nem dolgoztál semmit. Te nem építetted az infrastruktúrát, ugye velünk. És ezért te nem mehetsz az ételből. Tehát ugye régebben, amikor nem volt sok étel, éhínség volt, akkor azért nem úgy volt, hogy akár kievett az asztalnál. Azok ettek, akik erősebben, keményebben dolgoztak, azok több kaját ehettek, a többiek meg kevesebbet, akik kevesebbet dolgoztak. Tehát még ez is, ez a törvényszerűség is, ugye, amit most nem érzünk, mert megvan minden, a testnek megvan minden. El vagyunk hízva, tele vagyunk fölösleges zsírcsomókkal, meg daganatokkal, meg minden. Így élünk, drága embertársak. Jó dolgunkban menjünk azért a pokolba, jemesse. De ez is arra mutat, drága embertársak, hogy a mennyei törvényre, tehát az méltó a mennyek országára, aki szereti a mennyei örömöket, tehát örömét leli a mennyei kincsekben, azoknak a szemlélésében, meglátásában, megmutatásában. Ez a mennyei öröm, a mennyek országa, a gyermekeké, akik úgymond szeretnek dolgozni, és aki kapja, de adja is az eledelt az embertársának, ahogy mondja Jézus, boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál a házura, amikor visszajön, hogy idejében kiosztja az eledelt az ő szolgatásai között, megtörje a kenyeret és szétosztja az eledelt, boldog az összes ilyen szolga, akit Isten ilyen munkában talál, amikor visszajön. Mert azokat meg fogja jutalmazni, azokat beviszi az életre, de aki lelankadt és elhagyta a bizonságtételt, elhagyta a bizonságtevést, azokkal nincs, amit kezdjen, mert ő bár látta az igazságot, látta a mennyek országát, mégis a hiába valóságot adja tovább embertársainak, ahelyett, hogy megossza azokat a mennyei kincseket, amiket kapott a mindenható Istentől, hogy azáltal minél több ember elhívást kapjon az életre, az örök életre. Tehát a boszorkánykonyha az nem csupán a gasztronómiára értendő, az ízek túlzott fokozása, meg keverése, meg manipulálása, hanem az egész ötérzéki valóságra, az egész ötérzéki örömforrásokra, amiket az ember mesterségesen kever, ugye? Az, ami mostan történt Magyarországon tegnap, és hajnalban megelőzte Istennek a figyelmeztetése. Mi azt hiszük, hogy jó, hát a tektonikus lemezek elkezdtek járkálni, meg megindultak, meg összetalálkoztak, meg minden, nem emberek. Istennek a figyelmeztetése a magyarság számára. Ügyelj, magyar, mit csinálsz, mert a pusztulás felé mész. És Isten figyelmeztette időben szólt, próbálja figyelmeztetni. Először ugye kívülről jöttek a figyelmeztetések, távol, Kínában, Argentinában, Amerikában, Spanyolország, Németország, de most már Magyarországon is történik. És pontosan augusztus 20-án, a sátán ünnepén, mert augusztus 20 a sátán ünnepe, a hazugisten ünnepe, a Mária bálvány ünnepe. Ugye, mert István volt az, aki Magyarországot egy hazug eszmének, egy hazug istenségnek, egy faragott képnek átadta. Ezt tette István, és ezt ünnepelte a magyar tegnap. Tehát a magyar nemzet ismételten aláírta, és most is aláírja a saját halálos ítéletét. Ez történik. A Covid alatt akkor, amikor ráfogta a gyermekekre, hogy ők terjesztik a vírust, tehát az, aki Istennek az áldása, ajándéka, aki behozta az áldást Istennek a jelenlétét, mert a gyermekben, a gyermeken keresztül Isten meg tud nyilvánulni. Ezt mindenki tudja, még az is, aki nem vallásos. És elhitte a magyar férfi és a magyar nő, hogy a gyermekek terjesztik a betegséget, a kórt, amit Isten úgy hív, hogy áldás, a gyermek által a felnőtt is gyermeteggé válhatna, újjászülethetne, mint hogy az öreg emberek, ugye ők is gyermekké válnak, és szépen megboldogulnak. De ezeket a magyar ember, mert hitt a sátán médiájának, az amerikai médiának, megvádolta, azt mondta, hogy a gyermekek a hibások, és engedte megmérgezni az ő gyermekeit. Aláírta a halálos ítéletét. Azt sem, tehát fel sem tudnám sorolni, hogy az elmúlt években mit láttam, mit láthattam, hogy hányszor aláírta Magyarország, a magyar nemzet a saját halálos ítéletét. Mert a Covid az egy volt, de utána következett ugye a pápa látogatás, ahol mindenki, összefeküdt mindenki mindenkivel, az énekesek, a színészek, a politikusok, a vallásvezetők, egy hatalmas nagy gruppenszex, egy hatalmas nagy ilyen pornó, perverzió, és várták a bálványt, a vatikáni Istent, egy beteg embert, aki lelkileg és testileg egyaránt súlyosan sérült, és felajánlották az országot megint egy bálvány kezébe, a Mária kezébe, aki nem Jézus Krisztus édesanyja, Jézus Krisztusnak az édesanyja, aki ismeri Jézus tanítását, az evangéliumot, tudja, hogy ő semmit nem mondott, semmit nem üzent. Egyszerűen beszélt a kánai mennyegzőn, azt mondta, hogy cselekedjétek azt, amit ő mond, ennyit mondott. Az a Mária, amit a magyarság ünnepel, azt az emberek hozták létre, a Vatikán hozta létre, az emberek manipulálására, felhasználva Mária nevét, ugye, Jézus édesanyjának a nevét, az embereket hazugságban, sötétségben, ostobaságban, tudatlanságban, babonában tartották. Ezért kellett szenvedjen, ezért szenved a magyar nemzet, és ezért válik egyre lélektelenebbé a magyar nemzet. Ennek köszönhetően. És tegnap ugye ez történt, ezt ünnepelte a magyarság, hogy István király ugye átadta, felállította a nemzetet Máriának, egy bálványnak, egy emberek által elképzelt szobornak, egy eszmének, ami ugye, ami mögül emberi vezetők, gyarló, eltorzult elméjű és eltorzult lelkű emberi vezetők beszélnek. Csíksomban is az történik, és mindenhol, Medjugorje, vagy mindenhol az történik, hogy a bálvány, a bálvány név, ugye a Mária név mögül emberek beszélgetnek, emberi gondolatok szólanak. Érzelgésbe viszik az embereket, nem igazi, őszinte megtérésbe, hogy Istenhez forduljanak, és hallják az élő Isten lelkét, és megtisztuljanak, és megszabaduljanak, hanem beleviszik őket a babonaságba. És ezt ünnepelte, tehát augusztus 20-a, az nem csak István, hanem a Mária ünnepe is. Pontosan, mint ahogy volt egy néhány nappal korábban, a gyümölcsoltó, vagy nem tudom milyen boldogasszony, vagy nem tudom, milyen Mária ünnep volt. Emberek, ez őrültség. Emiatt szenvedsz te, emiatt vagy beteg, emiatt beteg a családod, emiatt vagyunk ennyire ellélektelenedve, hogy ezt tesszük, ezt ünnepli a magyar ember, a magyar nemzet. És az, ami történt, ugye, tehát a pirotechnika eszközeivel, ugye, a tűzi játék, meg a lézershow, meg minden, ezt mondja Jézus jelenések könyvében, hogy a fenevad sokakat meg fog téveszteni, és az emberek imádni fogják, álmélkodni fognak, azt a hely, milyen szép a parlament, milyen szépen ki van vetítve a parlamentre, sok pénzből, sok erőből, hatalmas erőt fektettek be abba, hogy azt megcsinálják, de az erő honnét származik? A megtévesztett emberek lelkéből, a megtévesztett babonaságban, ostobaságban tartott magyarok lelkéből származik az az erő, amiből létrehozták ezt a műsort, ugye, ezt a káprázatot. Igen, az is boszorkánykonyha, amit az ember csinált, ugye, a különböző fénytechnikával. És mit mond Jézus? Sokan a katasztrófa után is, a háború után is nem fognak megtérni a kezeik csinálmányából. Az emberek azt tisztelik és azt értékelik, amit a saját kezeikkel csináltak, és nem azt tisztelik, amit Isten kezet csinált. Ez a bálvány imádat. Ez is bálvány imádat, drága embertársak. Sokan nem fognak megtérni, hogy abból, hogy tiszteljék a kezeik csinálmányait, amit az ő kezeik munkáltak, ugye a lézersó, meg a technika vívmányai, meg a rakéták, meg a nem tudom én mi, az emberek abban hisznek, az infrastruktúrában, az ember alkotásában hisznek, és Istennek az alkotásában nem hisznek. Pedig az is ugye már bűn volt, úgymond, hogy az ember elkezdte bálványozni először a természetet, a napot, meg a holdat, meg a csillagokat, az is már ugye tévelgés volt. Mert azt mondja mindenható Isten, ne azokat bálványozd, hanem keresd a teremtőd lelkét, mert a nap az szép és dicsőséges, de azt is Isten teremtette. A hold is szép és dicsőséges, de azt is Isten teremtette. Már az is tévelgés volt, amikor az ember a teremtett világot kezdte bálványozni, a fákat, meg a holdat, meg a csillagokat. Mennyivel inkább tévelgés az, amikor az ember a saját kezének a munkáját bálványozza, és azt dicsőíti, és arra fordítja minden figyelmét. Mert imádni valamit azt jelenti, hogy valamire ráfordítom a figyelmemet. Ez az imádat, hogy valamire ráfordítom a figyelmemet. Valamit éltetek a figyelmemmel, valamit etetek a figyelmemmel. Ez az imádat. Nem hiába engedte meg a mindenható, hogy azt mondja a férfi asszony, hogy imádom az asszony. Persze, de várj ki a végét. Még várj egy pár évet. Aztán majd beszélgetünk. Hogyha az asszony nem imádtad volna, akkor mostan volna a békességet, volna boldogságot. Ha imádtad volna mindenható Istent, és az ő szava lett volna az első számodra, azt is megengedte volna mindenható Isten, hogy érezd jól magad az asszonnyal, szerény körülmények között, ugye, úgy, ahogy azt megengedte volna, és legyen lelki békét, mert csak a lelki békét tudod megtartani, azt tudod átvinni a túlvilágra, a lelki békét és semmi mást, de nekünk fontosabb volt minden, ami itt a Földön teremtetett, és a faragott képeket, amiket mi faragtunk az agyunkkal, az elménkkel, és a kezeinkkel, amit mi hoztunk létre, azt imádtuk, és ennek következtében romlik a nemzet. Tehát folyamatosan ugye torzul a magyar tömegszellem, egyre több a bálványimádó, egyre több a perverzió, egyre több a lélektelen ember, akik a törvényhez ragaszkodnak, törvénykezni akarnak, de a kegyelmet nem keresik, és a kegyelmet nem gyakorolják, a bűnök bocsánatát nem keresik, és ők sem bocsátanak meg embertársaiknak. És így válik az emberi lélek torzá, így torzul el, deformálódik, és szenved súlyos károkat az emberi lélek. Ugye, hogy mennyivel jobb, és mennyivel népszerűbb, ezt a néhány ember hallgatja, talán néhány száz meghallgatja majd, vagy néhány ezer meghallgatja, de az semmi, a 10 millióhoz képest az semmi, ugye? Mert az embernek nem tetszik a szembesítés, pedig a szembesítés által megszabadulhatna az ő lelke, újjászülethetne az ő lelke, megtelhetne örömmel és boldogsággal és békességgel, de inkább kell a magyar embernek is, pontosan, mint a zsidónak, a sok hízelgő szó, a magyar büszkeség, a mérgező büszkeség, ez a mérgező nemzeti büszkeség, a magyar zászló meg minden. Büszkék vagyunk, de mire, emberek, mire? Arra, hogy zombiká kezdünk válni, hogy lélektelenné kezdünk teljesen válni, arra, hogy nem ismerjük az igazságot, az élőisten szavát nem ismerjük. Nincsen Istenünk, van egy ilyen emberek által, papok által kitalált Máriánk, és az ő kezébe helyezzük az országunkat. Erre vagyunk büszkék. Még meddig, emberek, még meddig tűr Isten? Én nem tudom felfogni, én így emberileg, az emberi értelme nem tudom felfogni, hogy tudja ezt Isten tűrni, és még meddig fogja tűrni. Az előbb elmondtam, addig, amíg még van menthető lélek, amíg az emberben még van valami menthető, addig Isten megtesz mindent, de amikor az a menthető kialszik, akkor jön a kárhozat, jön a halál és a kárhozat a magyar ember és a magyar nemzet számára. Ez a szörnyű valóság, ez a szörnyű valóság. És a gyönyörűséges és dicsőséges igazság pedig az, hogy Isten felkínálja az emberek számára, a magyarok számára is a megbékérést. De nem Szűz Máriával, nem egy emberek által, vallások által kitalált Máriával, Babba Máriával, meg ilyen babonákkal, nem a tátosok által, nem a hagyományok által, nem a vallások által, hanem Jézus Krisztus szava által, amit a magyar nemzet megvetett és eldobott magától, mert ez történt, hogy a magyar nemzet elvetette Jézus Krisztus szavát, sőt, Magyarországon, Kárpát-medencében, Székelyföldön szégyen Jézusról beszélni. Abban a helyben megtámadnak, hogy szektás vagy, hogy milyen bajod van. Pedig azt hallgatja ő is, a vasárnapi szemlésében egy kicsi van belőle, de olyan mértékben van, hogy az csak arra elegendő, hogy az ember benne tartja abban a hitben, hogy ő hisz Istenbe. A magyarok nem Istenben hisznek, hanem abban hisznek, hogy hisznek Istenben. A kettő nem ugyanaz. Az Isten hit megelevenít, megtölt reménységgel. Nem kell embereket köves, van kapcsolatod az élő Istennel. Tudod, hogy mit kell csinálni, tudod, hogy mi a helyes. Nem mész bele a játszmánkba, nem hiszel a médiának, a sátán médiájának. Ez az Isten hit, mert az élő Isten beszél hozzád éjjel és nappal, és van békességed, és van örömöd. Minden körülmények között ez az Isten hit. De a másik, amit a vallások terjesztenek, az nem Isten hit, hanem egy hazugság. Ezért van az, hogy egy teljes nemzet azt hiszi, hogy hisz Istenben, miközben egy mesébe illő babonasságot, butaságot tisztel, és álmékodik, hogy jaj, mekkora fények a magyar parlamenten, meg tűzijáték, meg István király, és a magyar korona, és egy elrothadt embernek a kezét tisztelés azt bálványozza. Na ez okozza egy teljes nemzet vesztét, egy teljes nemzet halálát, drága emberek. És a legbűnösebbek nem azok, akik meg vannak téveszte, akik ebbe hagyományba beleszülettek, és nem tudják, hogy ez mi az, hogy mi ez a, ki ez a Mária, ki ez a Szűz Mária, miért Mária országa Magyarország. Nem ők a legbűnösebbek, akik tudatlanok, mert azt mondja a próféta által Isten, hogy ő a tudatlanság idejét elnézi. A legbűnösebb én vagyok. A legbűnösebb te vagy, akinek van fogalma már az igazságról, és hallgat vele kényelemből, kompromisszumból, megalkuvásból, hallgatsz arról, amit láthattál az élő Isten által. Elhallgatod az igazságot, és végignézed, hogy hogyan mennek az embertársait a vesztükbe, és azt mondja az ő gyermekének a mindenható Isten, hogyha te látod a fegyvert jönni, látod a veszélyt közeledni, a szomszédaid felé, a nemzet irányába jön a veszély, és te meg nem intett őket az én nevemben, az élő Isten nevében nem szólsz nekik, és nem figyelmezteted, ők el fognak veszni a tévegésük miatt, a saját bűneik miatt, de a lelküket rajtad fogom számon kérni, mert te tudtad, hogy mi az, és nem figyelmezteted az embertársadat, hogy forduljanak vissza az élő Istenhez, térjenek meg a bűnös útjaikról, vallják meg a bűneiket, Isten megbocsátja. Nem adtál figyelmeztetést, ezért a lelküket rajta fogom számon kérni. Azonban, hogyha te figyelmezteted őket, láttad a veszélyt jönni, és figyelmezteted őket, és hogyha ők nem hallgatnak rád, akkor a saját döntésük, a saját bűneik miatt fognak elveszni. Te a te lelked megmenekül, mert te amit megtehettél, azt megtetted. Szeretettel, alázattal, kedvességgel elmondott embertársnak az, hogy mi a helyzet, amit láthattál, mert Isten nem fog többet számon kérni tőled, mint amit kaptál, csak azt, amit kaptál, amit tőle kegyelemből megkaptál, azt mondod, hogy mit kezdtél azzal, Attila, Dávid, Margit és mindenki, amit tőlem kaptál azokkal a kincsekkel, te mit kezdtél? Elrejtetted, elástod a kertbe az egy talentumot, vagy megmutattad embertársaidnak? Sáfárkodtál azzal. Tovább adtad a hírt, az örömhírt, hogy van szabadulás, de nem az emberek által, nem a rendszerek által, nem a televízió által, nem a média által, hanem az élő Isten szava által, amelyet ő kijelentett Jézus által, akit megtagadt a magyar nemzet. És ezt úgy mondom, hogy őszintén bízom abban, hogy még vannak menthető magyarok, akikben egy picike józanság még van, és hajlíthatók az igazság felé, hogy a lelkük megmeneküljön. De sajnos nagy általánosságban az van, hogy a magyar nemzet Amerikát követi, ír be a Facebookon vagy a YouTube-on, az ki fogja adni, teljesen biztos, ki fogja adni, hogy Kensington Street, ott valahol Philadelphiában néznek, hogy mivé lett az amerikai nemzet, és mivé lesz a magyar nemzet. Az, hogy a szivárvány zászló alatt, ami egy szent szimbólum lenne Istentől, mert a békesség szimbóluma a szivárvány, ugye, hogy többet Isten nem fogja elpusztítani víz azonnal a földet. A megbékélés jelképe, és a megbékélés jelképét megtaposták, a perverzió szimbólumává tettük, és továbbra is Amerikát követjük, az amerikai médiát követjük, ő a mi Istenünk, utána meg a Babba Mária, meg a sok ostobaság, a hazugság, a csíksomlyói faszobor, az a mi Istenünk. Nem kell nekünk igazság, nem kell nekünk a Jézus Krisztusnak a szava, és nem értjük, hogy honnét a fájdalom, honnét a betegség. Azt hiszük, hogy egy láthatatlan vírus kerül be a légutainkba, közben a láthatatlan vírus a szívünkbe került be, és azt úgy hívják, hogy bűn, a bűn, az életellenesség. Az ölte meg a magyarokat, az mészárolta le a magyar embereket, akik ugye az elmúlt években a sátán médiának hittek, az amerikai médiának hittek, és már el vannak temetve, fiatalon. Aki ezt hallja, értse meg, hogy mi az, hogy kutya lelkület, mi az, hogy paráznaság, amikor Isten adja az értékes ajándékot, lelki ajándékot, maradandó ajándékot, amire lehet építeni, és ami által a lélek megszabadul, de mi tovább adjuk azt az ajándékot, ami testi, és ami testben tartja az embertársainkat. Na ez a paráznaság, ez a kutya lelkület, ez a kutya lelkület. Mert Isten azt mondja, hogy keressük először a mennyek országát, az ő szabát, mert az megtartja a lelkünket, szabaddá teszi a lelkünket, és örökre megtartja azt. És minden más megadatik, mert Isten tudja, mire van szükségünk. Tudja, hogy itt ebben a modern világban szükség van egy hajlékra, szükség van egy kicsi heledelre a testnek. Nincs azzal semmi gond, de amikor megcseréljük, mint ahogy számtalanszor ezt megcselekedtük, hogy megfordítottuk, hogy először gondoskodtunk a testi eledelről, a testi biztonságról, a testi komfortról, a testi hajlékról, és utána kezdtünk gondolkodni arról, hogy a lelkünkre is valamit kéne kezdünk. Itt van a probléma, drága embertársak. Ez a hatalmas probléma, hogy az ember sokkal jobban aggódik a saját szaráért, mint a lelkért, pedig a szar az eltűnik hamar. Az, amit dolgoztunk, az hamar eltűnik. De amit ajándékba kaptunk, az az igazi eledel, a lelki eledel, az nem tűnik el, az örökre megmaradna, hogyha tudnánk azt értékelni, és hálával fogadni Istentől. Tehát fogadni, fogni és adni, ez a kulcsa annak, hogy egy lélek megmeneküljön, hogy a jót ne csak elfogadja, ne csak megragadja és magához vegye, hanem tovább is adja. Ez a mennyek országa, hogy az ember örömét leli abban, hogy kapja a jót, a lelki ajándékot, és adja is tovább. Ez a mennyek országának a titka, és a nyitja, hogy az ember kapja és adja, és örömmel teszi mind a kettőt. Amilyen örömmel kapom azt, amit kaphatok Istentől, olyan örömmel adom azt tovább, és örömöm van abban, hogyha valaki azt fogadja, és elfogadja, és értékeli. Ez a mennyek országa. Hogyha valakit ez nem érdekel, az tényleg... annak azt tudom csak mondani, menjen vissza a világba, ne foglalkozzon se a Bibliával, se a kiáltószóval, menj robotolj pénzét, gyűjtöges, még vásárolj, és élvezkedj, menjél bele minden perverzióba, hogy amíg itt a Földön vagy, legalább addig élvezd, ha azt tudod te élvezni, akkor élvezd azt, mert más nem lesz számodra, más nem lesz. Ez az igazság, és ezt egyértelműen ki kell mondani, mert így tisztességes. Nem lehet hízelegni Isten nevében, Isten és Jézus nevében. Mint ahogy tette az amerikai kereszténység, amelyik megfertőzte, megrészegítette a magyarokat. Bejött Amerikából ez az úgynevezett ébredés, és az emberek megjöttek fertőzve egy hazug istenképpel, egy hazug evangéliummal, a bővölködés evangéliumával. Ezért van az, hogy a magyar ember nem érez késztetést arra, hogy megossza az örömhírt embertársaival. Ahogy mondta ez a valaki teológus, vagy nem tudom, ki volt ő, azt mondja, hogy ha te nem vágysz arra, hogy az embertársad megmeneküljön, akkor még te sem vagy megmenekülve. Ha nem kívánod az, hogy az embertársad is megkapja az esélyt a megmenekülésre, és nem kívánsz tenni azért valamit, egy szót, egy gesztust, egy bármit, amit kapsz Isten kegyelméből, akkor még te sem vagy megmenekülve. Az a bizonyíték annak, hogy veszélyben van az életed, a lelked, hogy nem vágysz arra, hogy megoszd az igazi eledelt, az igazi kincset, amit fentről kaptál, a mennyből. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!